Szia! Örülök, hogy itt vagy. Lau vagyok, pszichológia mesterszakos hallgató és pszichológus asszisztens. Ez itt a Bright Place, egy podcast a mentális egészségről, kapcsolatokról, önfejlesztésről és mindenről, amiről néha kényelmetlen beszélni. Ha szeretnél többet tudni a pszichológia világáról és a lehető legjobb, legboldogabb éned lenni, akkor tarts velem! Sziasztok! Itt vagyok egy újabb epizóddal, ami kifejezetten kötetlen lesz, szerintem még a szokásoshoz képest is kötetlenebb lesz. Az asszertív kommunikációról fogunk beszélni, és hogy bizonyos nézeteltéréseket hogyan lehet, vagy hogyan érdemes kommunikálni másokkal. De mielőtt bele is vágnánk ebbe a témába, szeretnénk bemutatni nektek az egyik visszatérő vendégemet, Mucsi Annát. Hogyha esetleg valaki nem hallotta az előző epizódunkat, akkor néhány mondatba be tudnád magad mutatni a hallgatóknak, hogy mit érdemes róla tudni.
Sziasztok, és köszönöm az ismételt meghívást, örülök, hogy újra itt lehetek. Én dr. Mucsi Anna vagyok, orvosként dolgozom, fülorgégész szakképzésben veszek részt, és emellett a másik terület, amivel egyre többet foglalkozom, és szeretném, hogyha később az lenne inkább a fő profilom, az az egészségkommunikáció. TikTokon, illetve Instagramon szoktam erről tartalmakat feltölteni, illetve a saját podcast csatornámon, ahol te is visszatérő vendég vagy. A mai részben viszont nem mint szakértő fogok részt venni, hanem inkább egy ilyen közös eszmecserét fogunk folytatni, hogy ki hogyan szokta megoldani az egy-egy ilyen kicsit konfliktusosabb helyzetét, vagy kommunikációs vonalat, és hát egy ilyen kötetlen beszélgetésre számíthattok ma tőlünk.
Igen.
Fogalmazzuk meg, hogy mit jelent az, hogy asszertív.
Az asszertivitás az az, amikor úgy beszélgetsz valakivel, hogy figyelemben tartod az ő érzéseit, meg gondolatait, meg mindenét, úgy, hogy közben nem kicsinyled le a saját érzéseidet és gondolataidat, hanem mind a kettő egyaránt fontos.
És akkor milyen más típusai vannak a kommunikációnak? Mert szerintem ez az asszertív, ez nagyon így az elmúlt években jött be a divatba.
Igen.
És te nem így látod?
De amúgy, meg én ezt nem feltétlenül csak ezzel látom, hanem így az egész pszichológiával is, hogyha most így rizselhetek egyet a szakmáról, hogy tök szép dolog, meg nyilván én is ezt csinálom, úgyhogy így valamilyen szinten magam alatt is vágom a fát, vagy magam ellen is beszélek, hogy ugye elkezdődött ez az online pszichoedukáció. És tök szép dolog, meg hogy én nagyon csodálom az ilyen embereket, akár magánemberek, mert úgy magánemberek, hogy szakemberek, akár egy ilyen egész nagy csoportos dolog, vagy hogy például ugye azért Magyarországon még mindig nagy ez a mentális nehézségekkel küzdesz, pszichológus azért ez bolond, vagy meg ilyenek, és hogy ezeket így nagyon jól ellensúlyozzák, és ez tök jó dolog, csak hogy bekerülnek bizonyos fogalmak a köztudatba, ami onnantól ilyen napi szinten dobáljuk, mint azt, hogy szia. És azt hiszem, a Mély Levegőnek volt erről egy nagyon jó posztja, hogy például a narcisztikus egy ilyen szó, hogy mindenki narcisztikus, aki nem tudom, egy kicsit, nem tudom, szereti magát. Nyilván vannak narcisztikus emberek, de hogy attól, hogy te most szereted magad, vagy van önbizalmad, attól nem leszel narcisztikus,
meg az OCD szerintem még ilyen, hogy mindenki kényszeres már, hogy nem
tudom. Köszönöm, hogy ezt felhoztad, mert erről van egy személyes történetem, amit nagyon szívesen megosztok. Szóval, hogy a környezeted nem feltétlenül tudja, hogy te OCD-s vagy, mert ha te vagy OCD-s, vagy egy ilyen komplex szorongással küzdesz, te mindent megteszel, hogy ezt palástold. Mindent az égvilágon. És amikor nekem az egyik barátnőm elkezdte mondani, hogy jaj, mert hogy ő így OCD, és meg jaj, meg ő úgy, akkor így éreztem, hogy így kezdek eldurranni, hogy te nem tudod, hogy ez milyen, és te
Igen.
nem tudod, hogy ebben milyen rossz benne lenni, és hogy az egy mekkora dolog, hogyha egy OCD-s lakásában végre rendetlenség van. Szóval, hogy te ezt nem tudod elképzelni, és így, és tudod így, valahol ez is az igazságtalanság, mert az emberek szeretnék magukat felcímkézni, hogy hú, én is valamilyen vagyok, de közben az én igazságérzetemet meg bántja, mert neki fogalma nincsen arról, hogy valójában milyen tényleg OCD-snek lenni. Igen. És hogy ez mekkora megküzdéssel jár. Most már, hogyha valaki kicsit szomorú, arra is ráfogjuk, hogy biztos
depressziós. Igen.
De közben meg valaki, aki tényleg depressziós, arra meg azt mondjuk, hogy ne hisztízzen. Tehát, hogy...
Igen.
Mindjárt lesz ezzel kapcsolatban egy kérdésem, csak szaladjunk végig, hogy még milyen kommunikációs stílusok vannak az asszertíven kívül. Van ugye a passzív, amikor ennek a kettős dolognak, vagy kettős dologból a te saját érzéseidet, meg igényeidet nem fejezed ki, hanem így ráhagysz mindent a másikra. Meg van az agresszív, ami ennek az ellentétje, amikor csak az számít, amit te mondasz, a másik meg, így nem tudom, szőnyeg alá van kvázi seperve. Meg van a passzív-agresszív, az így egyértelmű. Én is szoktam passzív-agresszíven kommunikálni, szerintem mindenki, amikor olyan passzban van. De hogy ugye az asszertív kommunikáció az, ami így az álom lenne, hogy mindenki így beszélgessen egymással.
Igen. Akkor gyakorlatilag azt is mondhatnánk, hogy az asszertív kommunikációt nevezhetnénk a normális emberi
Igen.
kommunikációnak, a tiszteletteljes, egymást meghallgató, és ezt még cserélő kommunikációnak, nem?
Kösz? Igen.
Pontosan. Amúgy igen. Igen. Azért mondtam, hogy nyilván két különböző szempontból mondjuk így a normális, valóban ez lenne, csak hogy én lehet, hogy egy kicsit pesszimistábban látom, hogy nem ez van, és hogy sajnos nem így beszélgetnek. Tisztelt a kivételnek, de hogy van, aki nem így beszél a másikkal, és hogy én talán ezért mondanám álomnak, hogy olyan jó lenne, hogyha a világon minden ember így beszél. De hogy akkor a kérdésem az lett volna, hogy például ezzel a barátnőddel ezt az egész OCD-s témát meg tudtad-e asszertíven beszélni, és hogyha igen, akkor hogy így a hallgatóknak egy kicsit gyakorlatba ültetve, hogy kell asszertíven kommunikálni.
Hát ez nem lesz egy jó tanulási példa, mert én itt pont a passzívat választottam, hogy így egyszer megpróbáltam neki ezt elmagyarázni, láttam, hogy ő erre nem fogékony, nem vevő arra, hogy én megosztam vele a saját történetemet, és akkor utána úgy döntöttem, hogy akkor igazából ez egy felesleges energia, hogy én őt próbáljam győzködni. Inkább abba álltam át, ami talán egy kicsit már passzív-agresszív, hogyha ő bármi ilyesmit hozott fel, akkor én témát váltottam. Szóval ez nem egy jó módszer arra, hogy hogyan kommunikálj asszertíven, viszont szerintem azt is tök, és nem vagyok szakértő, nem vagyok kommunikációs szakértő, nem vagyok pszichológus, de szerintem fontos felmérni a saját mentális egészségünk miatt, hogy van-e értelme annak, hogy én ebbe energiát fektessek?
Arra gondoltunk ebben az epizódban, hogy egy teszttel kezdenénk, amit mind a ketten kitöltöttünk már Annával, és így a válaszaink, illetve a kérdések alapján vennénk szemügyre ezt az egész témát. Ez a teszt amúgy a Psychology Today-en van fent. Ebben a kérdőívben kérdések helyett szituációk vannak, illetve kijelentő mondatok, és egy 5-fokú skálán neked el kell döntened, hogy mennyire gyakran csinálod ezt. Az első állítás az az, hogy kerülöm az olyan nehéz szituációkat, amikben konfrontálódni kell. Én erre azt hittem, hogy gyakran.
Hát én nekem nagyon érdekes volt most kitölteni ilyen pszichológiai kérdőíveket, mert én most már lassan 2 éve járok saját élményterápiába, és annyira érdekes volt megélni, hogy mennyire más válaszokat adok most, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt. És én például régebben szerintem erre is, és nagyon sok kérdésre másképp válaszoltam volna, mint ma. És most már én el szoktam dönteni, hogy nekem megéri-e konfrontálódni ebben a helyzetben. És hogyha a gyors kis analízisem alapján úgy döntök, hogy nem éri meg, akkor nem konfrontálódok, de ha meg úgy érzem, hogy igen, azért ebbe a helyzetbe bele kell állni, akkor megteszem. De most már sokkal kevesebbszer állok le vitatkozni olyan emberekkel, akiket tudom, hogy nem tudok meggyőzni, mert az egy felesleges energia, kidobott idő, és úgyis csak felidegesítem magam, az meg senkinek se éri meg. A második kérdés az, hogy úgy érzem, hogy az emberek kihasználnak engem. Hát én azt írtam, hogy néha, És azért, mert most már egyre többet mondok nemet, és ezért nem gyakran.
Igen. Én is amúgy azt mondtam, hogy néha, de én inkább azért, mert hogy is mondjam, nem is az, hogy nem kommunikálom le a határaimat, vagy most arra gondolva, amit te mondtál, hogy igen, nem, hanem hogy mint egy ilyen kis önfeláldozó lennék, hogy ez a probléma, nem baj, én megyek, segítek megoldani, szóval így akkor is, ha kérnek meg, akkor is, ha nem kérnek, hogyha ez kvázi saját magamnak generálom. De nem feltétlenül azért, mert hogy kommunikáció elsiklás lenne, csak hogy van bennem egy ilyen automatikus válasz, hogy akkor nagyon szívesen segítek is, hogy...
De szerintem ez a segítő szakmával együtt jár, mert én is korábban sokkal inkább ilyen voltam, hogy ha kérték, ha nem, én segítek, és aztán egy ponton így rá kellett döbbennem, hogy csak annak tudok segíteni, aki hagyja, és nem kell mindenkin segítenem. Szóval ez nem az én dolgom. Aki szeretné, hogy segítsek rajta, azon tök szívesen, de tudod, ez is egy ilyen energiamenedzsment, hogyha mindenkinek próbál segíteni, akkor így eloszlik az energiád, és ebből sok ugye kútba esik, mert ők nem akarnak változni, holott ha ezt is azokba investálnád, akik tényleg akarnak mondjuk kevésbé betegek lenni, vagy jobb mentális állapotot, az neked is egy ilyen nyereség szerintem.
Igen, igen.
A harmadik szituáció az az, hogy az ilyen autoritár személyekkel, vagy ilyen magasabb pozícióban lévő személyekkel való kommunikációtól izgulok, meg hogy nagyon figyelek ilyenkor magamra, meg nem vagyok magamban annyira biztos. Én erre is azt írtam, hogy néha, mert amikor így belegondoltam, hogy nekem kvázi a mostani főnököm az valamilyen szinten, nem valamilyen szinten, nyilván egy autoritár személy, mert hogy a főnököm, de hogy tök jó kapcsolatban vagyunk, úgyhogy amikor vele beszélek, akkor így, hogy is mondjam, hogy inkább úgy mondanám, hogy talán szituáció függő, hogy attól függ, hogy miről beszélgettek, mert hogyha csak ilyen, hogy szia Mizu, milyen volt a hétvégéd, akkor attól nem fogok izgulni, de amikor tudom, hogy akkor most nekem valamit itt prezentálnom kell, vagy hogy úgy rajtam van a világ szeme, akkor nyilván sokkal inkább úgy kommunikálok, hogy úristen, most mi fog történni?
Hát én ebben nagyon határtartó vagyok, és ezért én azt írtam, hogy most of the time. Hát ez biztos onnan is jön, hogy azért az orvosi, meg alapból az egészségügy, ez kb. Egy ilyen félkatonai szervezet. Szóval itt nagyon megvan a hierarchia, hogy ki fölött áll, határok vannak, hogy ki mit tehet meg, ki mit nem tehet meg, mikor kell felhívnod a felettesedet, és én ezt olyan szinten most of the time, tehát nagyon-nagyon vagyok, hogyha tudom, hogy úgy jön neki, hogy nekem a szakorvosokkal kell együtt reggelizni, akkor én inkább lent maradok, és lent reggelizek a másik konyhában, mert egyszerűen így nem érzem azt, hogy én annyira ilyen privát dolgokat velük szeretnék megosztani. Holott tök jó fejek, meg tök segítőkészek, csak valahogy bennem ez a határ, még ez egy nagyon-nagyon magas fal bennem, amit még nem tudok átugrani, meg nem tudok lerombolni, de igyekszem.
Tegyük fel, hogy holnap velük reggeliznél, és ők elkezdenének téged kérdezgetni, akkor milyen volt a tegnapi napod, akkor így asszertíven le tudnád kommunikálni feléjük, hogy ez most, bocsi, ez így nekem nem. De hogy nem azért, mert hogy nem kedvelnélek, csak azért, mert...
Igazából így szerintem ez azért is bennem van most, mert ez mondjuk nem igaz, mert azt akartam mondani, hogy a nyelvi különbségek miatt van, de nem, mert én már Magyarországon se szívesen mentem így velük el munka, nem munka ebédre, hanem tudod így mondjuk együtt iszogatni, vagy együtt vasárhoz, mert akkor sem mentem el velük szívesen. Nem tudom, hát szerintem illedelmesen válaszolnék, de nem mondanék el túl sokat. Ebben még van mit fejlődnöm. Nagyon magabiztosan viselkedem. Hát ez nekem nagyon szituáció függő. Azt írtam, hogy gyakran, de tényleg attól függ, hogy milyen szituációban vagyok.
Nekem is gyakran. Én talán nem is szituáció függést mondanék, hanem hangulat függést. Hogy mennyire vagyok. Ezt úgy értem, hogyha nem vagyok hangulatomban, akkor én az a típus ember vagyok, hogy hozzám nem lehet szólni. Mert hogy akkor én leharapom az embernek a fejét.
Hangulatod az koffein függő?
És. meg ilyen, nem tudom, hogy milyen energiák, ez most nagyon spirin hangzik, de hogy így milyen energiákba vagyok benne. Most pont egy olyan órára jövök, hogy így tök sokat beszéltünk, meg hogy ilyen tök jó fej emberekkel kerültem egy-egy csoportba, és akkor így feltöltött, és akkor így tök magabiztosan beszéltem, meg így magamhoz ragadtam a szót, hogyha úgy volt, nyilván nem így a szabadba vágva, de hogy amikor úgy éreztem, hogy akkor most itt a helye, akkor úgy megszólaltam, de ha meg így, hát idézőesen nyűgösebb vagyok, akkor meg így hagyom, hogy ők beszélgessenek, meg hogy ha hozzám kerül a szó már, hogy muszáj beszélni, akkor ilyen kisegér összehúzódva elmondom, amit kell, aztán lépjünk tovább. Úgyhogy talán, nem tudom, ez így mennyire így értető, de így ezt a hangulatot, ezt így tudnám megfogalmazni.
Te úgy alapvetően hangulatembernek tartod magad?
Mindig okkal vagyok hangulatember, hogy nem csak így magától változik a hangulatom, hanem hogy ha valami történik, én arra reagálok, aztán nyilván belátom, hogy van olyan, hogy túlreagálom, vagy hogy így hevesebben fejezem ki azt az érzelmet, de hogy én úgy gondolom, hogy mindig van okom arra.
Mindig elmondom a véleményem, akkor is, hogyha a csoport többi tagja nem ért velem egyet. Ez a következő kérdés.
Én erre is azt mondtam, hogy gyakran, de itt meg csoportfüggő. Csoport is, meg talán témafüggő is, mert lehet, hogy van olyan téma, amikor úgy érzem, hogy jobb, hogyha inkább ezt így megtartom magamnak, akkor is, hogyha tudom, hogy nyitott lenne a csoport, vagy az illető egy ilyen asszertív kifejezésre, hogy értem a te véleményedet, de nekem ez így jön át, vagy ez bennem ilyen érzéseket, meg gondolatokat kelt, de inkább úgy vagyok vele, hogy jobb magamban tartani.
Hát én nekem ez is témafüggő, meg az, hogy kikkel vagyok, de vannak olyan témák, amikben egyszerűen nem tudom magamban tartani a véleményem, és szerintem tök fontos, hogy itt tegyünk különbséget a között, hogy ez most egy szubjektív vélemény, vagy mondjuk egy háttértudással megalapozott, adott esetben tudományos tény. Uh-huh. Mert ami engem például, tudom, hogy például, ha valaki laikus egy orvosi témában olyat állít teljes mellszélességgel, amiről én tudom, hogy nem igaz, abban mindig beleállok, és olyankor nagyon szokott zavarni, hogyha a saját munkámban megkérdőjelezik a tudásomat, hogy azért álljunk meg egy percre, mert, uh-huh. mert én se akarok mondjuk tetőt tervezni a házamra, mert tökre nem értek hozzá. Szóval én az ilyenekbe bele szoktam állni, meg abba, amikor valaki tényleg egy ilyen nagyon álhírt vagy fake news terjeszt, mert az a másik, ami nálam így nagyon ki tudja verni a biztosítékot, mert az az igazságérzetemet bántja.
Igen.
Szóval én azért ezekbe bele szoktam állni, de akkor is így kulturáltan, és hogyha látom, hogy nem tudom őt, a másikat meggyőzni az érvekkel, akkor általában leszoktam zárni az alatt témát, hogy értsünk egyet abban, hogy nem értünk egyet.
Igen. Igen.
És akkor így ennyi.
Ja, pont ezt akartam amúgy kérdezni, de igazából meg is válaszoltad a kérdésem, hogy amikor mondjuk valami az igazságérzetedet bögdösi, hogy akkor mennyire tudsz így, hát viszonylag objektíven fogalmazni, hogy ez most bennem milyen érzést keltett, vagy hogy ez engem azért zavar, mert...
Hát szerintem ebben nagyon sokat változtam az utóbbi 2 évben, hogy megpróbálom nyugodtan kezelni ezt a helyzetet, mert azzal nem, attól már hangosabban mondom, még nem lesz jobban igazam. És arra is így szerintem meg kell tanulni idővel, hogy a kedvesség meg az udvariasság a legnagyobb fegyver ebben az életben, amivel egyszerűen senki nem. Tehát, hogy az egy olyan dolog, amivel nem tudnak vitatkozni az emberek, és nem tudnak mit kezdeni azzal, ha ők csúnyán beszélnek veled, és te továbbra is udvarias vagy.
Azt tetszik.
Igen. Mert nem azt mondom, hogy mindig egyszerű, mert
persze.
És nem is mindig sikerül, de azért...
Igen.
Igen.
De az a jó ebben az egészben, hogy ugye egy csomó skillt, úgy az asszertív kommunikációt is amúgy lehet gyakorolni, meg hogy lehet benne fejlődni, ez nem olyan, hogy valaki ezzel születik, vagy nem, hanem például, hogyha ilyen podcast epizódokat hallgattok, akkor nem tudom, meg hogyha ilyen önreflexiót végzünk, hogyha megfigyeljük magunkat, akár amikor benne vagyunk egy olyan helyzetben, amikor tudom, összeszólalkozunk valakivel, vagy nem értünk egyet valamiben, akár magában a helyzetben, akár utána, hogyha így visszagondolunk arra, hogy én miket mondtam, hogy ez így, hogy esetett a másiknak, vagy elmondtam-e mindent, amit akartam, meg hogy kommunikáltam le azt, amit akartam, akkor, és hogyha mondjuk észreveszünk, hogy nem tudom, valami nem úgy volt, ahogy kellett volna, vagy szerettem volna, akkor ebbe simán lehet fejlődni. És ez így...
Meg szerintem az ilyen eltérő véleményeknél, amire nagyon oda kell figyelni, az az, hogy ne kezdjünk el személyeskedni. Mert szerintem egy tök jó viták kerekedhetnek ki egy-egy eltérő véleményből, és szerintem tök érdekes meghallgatni a másikat, hogy ő miért gondolja úgy, vagy elgondolkozni azon, hogy vajon ő mi áll a hátterében annak, hogy neki egy ilyen véleménye van. Viszont engem mindig azon a ponton elveszt a másik, hogyha elkezd személyeskedni. Ha valami teljesen témában nem odaillő masszív gonoszságot odamond, akkor engem elvesztett. Szóval onnantól én úgy érzem, hogy jó, ez nekem most fájt, de ezt a vitát akkor is én nyertem, mert én tovább tartottam ki.
Igen.
Ja. Igen.
Fenyegetve érzem magam, amikor egy olyan személlyel beszélgetek, aki nagyon asszertív.
Őszintén én tök örülök neki, ha valaki asszertíven kommunikál, és akkor így felcsillanatom, hogy ez az, lehet valakivel jól beszélgetni.
Igen, 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 én is ugyanígy vagyok vele, igen. A hetedik állítás az az,
hogy úgy érzem, hogy így udvariasan kifejezhetem az egyet nem értésemet olyan személlyel, aki, nem tudom, magasabb pozícióban van. Én erre is azt mondtam, hogy néha, mert hogy szerintem ez nem is feltétlenül helyzetfüggő, hanem inkább emberfüggő, hogy ismerem azt az embert, attól függetlenül, hogy autoritár, hogy ő befogadó lenne arra, tudnánk erről asszertíven kommunikálni, vagy csak így, nem tudom, agresszívan rám vágná az ajtót, hogy
ok.
Szerintem is ez nagyon téma és emberfüggő, szóval én is a néhát választoltam. A 8-as kérdés az, hogy kényelmetlenül érzem magam olyan emberek között, akiknek nagyon határozott véleményük van. Engem az zavar, hogyha valakinek ilyen nagyon erős a véleménye, és nem hajlik a változásra. Szóval, hogy nem tudsz vele erről véleményt cserélni, vagy beszélgetni, hogy te hogy gondolod. Engem ez azért Igen. zavar.
Nekem erről amúgy legjobb barátnőm jutott eszembe, mert nem is az, hogy neki erős a véleménye is, szerintem, meg makacs mellé, nagyon makacs. És van egy nagyon ilyen vivid emlékem kettőnkről. Voltunk Párizsba osztálykirándulásom, és ugye ott bejárkáltuk a helyeket, és szegénynek nem a legjobb a memóriája, és emlékezett a helyre, szóval hogy el tudta képileg képzelni, meg emlékezett a nevére, csak kettőt nem tudta összepárosítani, hogy ez, amit lát, az ugyanaz, mint amire gondol. Nyilván nem az Eiffel toronynál, hanem ilyen, nem tudom, ilyen kisebb látványosságoknál. És akkor nyilván ez egy nyári osztálykirándulás volt, és amikor visszaértünk, akkor kellett belőle írni egy esszét, hogy ugye franciául, hogy hát akkor legyen valami haszna is ennek az egésznek. És próbált engem győzködni, hogy az, amiről írt, amit azt a nevet, amit berakott oda az eszébe, meg a sztori, az így egybe volt, de mondtam, hogy nem, mert ez nem itt történt, hanem ott történt. És ott veszekedtem vele a folyosón. Eleinte még asszertívan próbáltam neki elmondani, hogy de figyelj, ez nem ott van, hanem ez mit tudom én, ez így volt, meg úgy volt, és nem, mert hogy a makacsága az úgy volt, hogy nem ez így volt, és nem hitt el nekem, és Google-on úgy kellett megkerestem neki, ott előtte írtam be, hogy a helynek a nevét, és hogy feldobódott a kép, hogy ja, hát igen, igazad van.
De ez milyen nagy dolog, hogy ő azt mondja utána, hogy igazad van. Igen. Szóval ezzel az egész szitút tökre fel lehet oldani, hogyha beismered, hogy hibáztál.
Igen. Mert ez nem is tudod, nyilván ettől lehetne sokkal durvább példákat is felhozni, mert ez nem ez volt, hogy akkor ott véget ért a barátságunk, hanem te ez a mindennapi bosszúság, hogy miért nem bírsz rám hallgatni, amikor tudom, hogy nekem igazad van, és nem tudom szépen elmondani, hogy neked nincsen igazad, de hogy igen, ez amúgy tök jó, amit mondtál, hogy igen, legalább belátta. Mert nagyon sokan nem látják be.
Igen, és az nagyon frusztráló. Hogy újra játsszuk a szituációkat az agyunkba, hogyha már véget értek, és azon agyalunk, hogy mit kellett volna másképp mondani, mit tehettem volna, vagy azt kívánjuk, hogy bárcsak elég bátor lettem volna, hogy ezt vagy azt mondjak. Ez pár évvel ezelőtt nekem tök nagy problémát okozott, és tök sokat agyaltam utána rajta, hogy mit kellett volna másképp mondani, de szerintem ez azon is múlik, hogy mennyit fejlődsz az asszertív kommunikációban, mert most, hogy már jobban ki tudom fejezni a saját érzéseimet, és hogy nekem mi a problémám, ezért sokkal kevesebb szer fordul ez elő.
Mm-hmm. Én amúgy erre azt írtam, hogy gyakran, de lehet, hogy pont egy olyan, nem tudom, állapotban voltam agyilag, hogy pont egy, nem tudom, olyan szituáció volt így a tudatelőttesemben, ahol, ami így játszódott le, hogy nem mondtam el mindent, amit szerettem volna, de hogy alapvetően, hogyha akkor nem is, de hogy utólag, amikor egy kicsit lecsillapodnak a kedélyek, mondjuk egy veszekedésnél, akkor el szoktam tudni mondani. Félek telefonon ilyen ügyeket intézni, meg cégeket hívogatni, meg ilyenek, mert attól félek, hogy hülyének fogok hangzani. Én ebbe fejlődtem viszont, én azt értem, hogy néha, de hogy én ebbe látok egy ilyen hatalmas nagy fejlődést, hogy régen szerintem ott egy kis szociális szorongásot bejátszott nálam, mert hogy így mozipénztárban nem mertem jegyet venni, mert úristen, mit fognak rólam gondolni, fagyit nem mertem kérni, meg ilyenek. Most meg így, jó, oké, hogyha hív egy ismeretlen szám, akkor ott várok néhány rezgést, mielőtt felveszem, de hogy így felveszem, igen, tessék, és akkor úgy megoldjuk, de hogy így, na, kellett azon idő, hogy ezen így átlendüljek.
Ó, igen, hát nekem mondjuk kórházon belül már jobban megy a telefonálás, és ez ahhoz képest, amikor elkezdtem dolgozni, ahhoz képest sokkal jobban, de még mindig nem szeretek bemenni ügyet intézni a bankba, meg ide-oda, és sajnos itt Németországban iszonyat sokat kell velük telefonálni, meg személyesen bemenni. Hát képzeld el, volt olyan, hogy e-mailt írtam nekik, mert nekem az a legkomfortosabb e-mailt írni mindenkinek, és visszaírtak, hogy az adatvédelem miatt nem küldhetik meg e-mailben, amit kértem, ezért majd postán kiküldik, de postán nem az én házszámomba küldték ki, hanem a hárommal mellettem lévő szomszédnak, aki meg átcsöngetett a kis hivatalos papírommal, hogy hú, Anna, hát ezt neked küldték. Hát mondom, ez nagyon adatvédelem.
Igen.
Szóval itt nagyon furcsa ez a bürokratikus rendszer, amit nekem nehéz megszoknom, de majd belejövök.
Yeah.
Ha a szomszédaim hangoskodnak, akkor szólok nekik.
Én azt hittem, hogy ritkán. Nagyon kell engem zavarniuk ahhoz, hogy szólják nekik. De lehet, hogy ez is egy kicsit inkább ilyen önfeláldozós, hogy jaj, ők érezzék jól magukat. Hogyha átmennék, akkor is szerintem kicsit passzívabban kommunikálnám le, hogy én kérek bocsánatot, vagy engem zavar, hogy te zenét hallgatsz.
Szerintem ez nekem, hogyha így eléri a thresholdomat, akkor szólnék. Szóval én is azt írtam, hogy ritkán, tehát amikor már nagyon-nagyon-nagyon zavar, meg visszatérő probléma, akkor jelezném nekik, hogy hé, figyú, ez így nem oké. Na, ez egy tök jó a 12-es, az, hogy nyugodtan nemet mondok az embereknek. De erről már beszéltünk egy kicsivel korábban.
Igen, én erre amúgy azt mondtam, most lehet egy kicsit ellentmondásos lesz ahhoz, amit az előbb mondtam, de én erre azt írtam, hogy gyakran. És szerintem ebbe én is fejlődtem, hogy így, hogyha valami nem olyan, akkor megmondom, hogy bocs, nem. Vagy hogy ehhez most nincs kedvem, vagy ez most nekem nem fér bele. Ja, de szerintem ez is inkább az, itt azért jobban bejön az, hogy mennyire autoriter a személy. Mert a főnökömnek azért nem feltétlenül mondanék nemet.
Hát én is egyre jobb vagyok ebben, meg nem érzem azt, hogy mindig készen kell állnom arra, hogy másoknak segítsek. És például ez volt egy ilyen óra az egyetemen, nekem, hát hogyha lehet ilyen top 3 take home message-et választani az egyetemről, akkor ez nekem benne van a top 3-ban. Egy pszichiáter prof tartotta az órát, és a nemetmondásról volt szó, és ő azt a tippet mondta, hogy mondjuk azt a másik személynek, hogy Nekem ez kellemetlen lenne, te akkor is szeretnéd, hogy megtegyem? És erre nagyon kevesen fogják azt mondani, hogy igen, akkor is szeretném. És tök érdekes volt, mert miután ő ezt mondta, pont szerintem másod vagy harmadévesek voltunk, és pont volt egy szituáció, ahol ezt kellett használnom, és ezt ugyanezt a mondatot mondtam, és a másik az így ledöbbent, és így, ja nem, akkor nem. És ez így, hú, ez működik, és azóta én ezt nagyon sokszor hangsúlyozom, vagy nagyon sokszor használom, hogy nekem ez rossz lenne, vagy én ebben a szituációban kellemetlenül érezni magam, hogy azt hangsúlyozni, hogy nekem ez milyen, és nem igen. Az, hogy te milyen vagy.
Ez is egy tök fontos része, hogy így az asszertív kommunikációnak, hogy egy, amit te mondtál, hogy nem kezdünk el személyeskedni, meg az, hogy ilyen én üzenetekkel mondjuk, vagy ezt nem tudom, ez mennyire ilyen köznyelvi, de hogy így a pszichológiai képzésen ezt így hívjuk, hogy ilyen én üzenetekkel beszélgetünk, hogy nem az, hogy mondjuk ez is így kvázi vissza lehet élni, hogy mondjuk, hogy én azt gondolom, hogy te úgy érzed magad, mert hogy ebből is lehet veszekedéseket generálni, hanem hogy én így érzem magam ebben a szituációban. Vagy hogy ez a szituáció, nem tudom, ilyen érzéseket hozna fel bennem is, hogy ez tök jó. 10/10-es példa. A 13-as kérdés az az, hogy amikor elmegyek valahova más emberekkel, akkor általában azt csinálom, amit ők ajánlanak, akkor is, hogyha nekem máshoz lenne kedvem.
Hát ez attól függ. Szerintem már sokkal simulékonyabb vagyok, és így hajlandó vagyok jobban alkalmazkodni, de hogyha nekünk volt egy ilyen példa egyébként, medikus kupára mentünk, és a legjobb barátnőm meg én nem ugyanazzal a busszal mentünk, mert ő egy társasággal akart utazni, akikkel én annyira nem, és akkor úgy voltunk, hogy végül is most azt, hogy ezt a 2 órát kihol ül, hát ez tök mindegy, szóval másik busszal mentünk, de ebből azt keveredett ki, hogy jöttek oda hozzánk az emberek kérdezgetni, hogy mi össze vagyunk-e veszve, hogy miért nem egy busszal megyünk. Mi meg így álltunk, hogy hát nem vagyunk sziámiikrek, szóval nyugodtan mehetünk másik busszal, és szerintem ez egy tök jó megoldás volt akkor, mert ő tudta, hogy én nem érezném magam jól ezzel a társasággal, én is tudtam, de tudtam, hogy ő ezt meg nagyon szeretné, hát akkor ő miért nem menne azzal, hanem menne egy másik busszal. Szóval tök mindegy.
Igen.
Igen, szóval szerintem mindig lehet találni arany középutat, és a kompromisszum az nem mindig egy megalkuvás szerint.
Igen.
Ahelyett, hogy vitatkoznék, ahelyett én magamra vállalom a másiknak a hibáját. Na hát ezt én nem.
Én azt mondtam, hogy ritkán, mert attól...
Fú, én erre almost never, mert...
Igen, most a 15-ös kérdés, ez nagyon hasonlít ahhoz, ami az előbb is volt, hogy hajlamos vagyok arra, hogy ugyanazt csinálom, amit mások akarnának, ahelyett, hogy kiállnék így a saját kívánságaim, óhajaim, vágyaim mellett. Én azt mondom, hogy sometimes.
Hát attól függ, hogy ez mennyire ilyen hosszú távú célról van szó, vagy arról, hogy most mit kajáljunk. Szóval most abban, hogy mit kajáljunk, én tök rugalmas vagyok, de mondjuk abban, hogy munkahelyet váltsak, és azon gondolkoznak, hogy úristen, akkor akiket ott hagyok, azoknál egyel kevesebb ember lesz, és ez nekik milyen rossz, Az nem. Szóval...
Amúgy ez nagyon érdekes, tök valid, de nagyon érdekes, mert hogy én ilyen egetrengető dolgokra bele se gondoltam. Nekem, amikor ezt a kérdést olvastam, az volt a fejemben, hogy ez a mit kajáljunk, menjünk-e bulizni? És akkor, hogy hát igen, hát hogy nem feltétlenül van kedvem, de hogyha sokan akarják, hát akkor nem akarok kimaradni a buliból, de ez, hogy itt életeket megváltó döntéseket hozzak, hát ott nyilván ott nekem se. Véleményt el lehet mondani, ha kértem, azt is szépen, de hogy igen, de hogy végső soron úgyis én fogom meghozni a döntést.
Most TikTokon amúgy is megy egy ilyen videó, hogy there are lots of things I asked for, and your opinion is not one of them.
Igen.
Hogy nagyon sok mindent kértem, de a véleményedet azt nem.
Igen.
És szerintem ez is tök fontos, hogy a véleményalkotásnak is megvan a helye, meg az ideje.
Igen.
te szótlan maradsz, hogyha egyedül maradsz azzal az emberrel, akit vonzónak találsz? Elakad a szavad?
Ritkán. Azért, mert eddigi tapasztalataim során, hogyha valakit ismere, nem, hogy mondjam, hogyha valaki tetszett, én őt már előtte ismertem. Mert nyilván, hogyha most nem tudom én...
Hogy is mondjam, bemegyek egy kávé...
Jó, azt tegyük hozzá, hogy te 5 éve párkapcsolatban élsz, és az egész Tinder Bumble világ kimaradt az életed.
Igen. Igen, de hogy pedig...
Hogyha mondjuk Gimire visszagondolok, hogyha ott tetszett valaki, akkor nyilván az ott olyan belsőséges közeg, ott már láttam elmenni, valószínűleg már beszélgettünk meg ilyenek, úgyhogy úgy nagyon-nagyon-nagyon ritkán volt nekem ilyen.
Vagy nem is az, hogy elakad a szavam, csak ilyen iszonyat zavarban tudok lenni.
Megfélemlítést használok ahhoz, hogy biztosítsak abban, hogy az fog történni, amit én akarok. Én erre azt értem, hogy almost never. Mert hogy ez a konkrétan az agresszív kommunikációnak egy ilyen tankönyvi példája. Én soha nem értettem ennek a lényegét, hogy miért kell mást említeni. Ez olyan konosz.
Hát igen, ez nem egy szép tulajdonság. És én tudom, hogy én egy nagyon törtető ember vagyok, és tudom, hogy ez bennem lenne alapjáraton, ezért én nagyon figyelek rá, hogy ne csináljak ilyet.
Uh-huh. Na de ez tök jó amúgy. Vagy, mert nagyon sokan nem, vagy nem tudatosak erre, vagy így nem érdekli őket, hogy nekem ez így jó, a többiek még nem érdekelnek.
Az az igazság, hogy itt az összes kérdés nagyon ilyen témafüggő.
Igen.
De ez, én tudom, hogy ha van valami olyan dolog, amit így nagyon akarok, és nagyon szeretnék, akkor tényleg én tűzön vízen átmegyek, hogy azt megtegyem, de nyilván vannak olyan morális határok, amiket nem lép át az ember.
Persze.
Szóval szerintem ez a fontos ennél a kérdésnél, hogy mindegy, hogy te mennyire vagy törtető, akkor is legyenek ilyen morális határok, amiket betartasz, hogy ezt már nem teszem meg, attól függetlenül, hogy én ezt vagy azt el szeretném érni.
Uh-huh. Yeah.
Hát én ezt rólad nem tudom elképzelni a következő kérdést, hogy a temperamentumomról ismernek, és hogy káromkodok és kiabálok másokkal.
Én erre azt értem, hogy ritkán, mert amúgy én szoktam káromkodni.
Én is, főleg mióta nem otthon élek, azóta olyan bátran káromkodok magyarul.
Igen.
Ja, és az a poén, hogy a barátom is káromkodik magyarul, és amikor a munkahelyén valami nem úgy jön össze, ahogy szeretné, nyilván hát ott most a kutya nem fogja érteni, hogyha ő magyarul azt mondja, hogy valami, hát akkor azt mondja, nem, de nyilván nem így, hogy elüvölti magát, csak hogy ott magából ott mormog egyet. De hogy amúgy szoktam, de nem emberekre, hanem hogyha mondjuk beütöm a lábujjamat, akkor a, nem tudom, az ágynak a sarkát mindennek elhordom. Emberre nagyon-nagyon meg kell sértened ahhoz szerintem, hogy így komolyan, nem tudom, így agresszíven elkezdjek. Poénból jó, oké, mert ez így szavajárásomban benne van, de hogy ahogy szerintem ez a kérdés érti, hogy így, nem tudom én, teljesen nem tudom, tüzet okádva elkezdek veled veszekedni, az nagyon-nagyon ritkán van nekem.
Gondolom nekem, hogy én sem tudlak.
Hát nekem volt egy ilyen főnököm, aki ilyen habitusú volt, és azt én nagyon nehezen éltem meg. Szóval nekem az egy teljesen más élmény, hogy most, hogyha a mostani munkahelyemen bárki hibázik, vagy éppen nem úgy alakul a dolog, ahogy azt a főnökünk szeretné, akkor egy teljesen más kommunikációt tapasztalok meg, mint korábban. És szerintem ezek a személyes példák tökre formálják azt, hogy te hogyan beszélsz másokkal, mert vagy történt az, hogy te hasonulsz, és te is úgy kezdesz el beszélni, vagy pedig tudod, hogy ez rossz, és igyekszel változtatni,
igen,
és más mentalitást beépíteni a mindennapjaidba.
Igen.
Következő egy kajás kérdés, hogyha az egyikünk olaszt akar enni, a másikunk meg kínait, akkor végül azt tesszük-e, amit a másik akar. Hát egészen addig, amíg én azt szerettem, addig nekem tök mindegy.
Szóval... Én is azt mondtam, hogy igen. Most itt igazából ebben a kérdésben mind a kettőt szeretem. Szeretem a kínait, szeretem az olaszt. Jobban, de hogyha a másik, nem tudom, hogy nagyon erősen kiáll a mellett, hogy ő most nagyon kínait kíván, hát akkor most együnk kínait, Istenem, nem halok bele. Annyira nem zavar.
Igen, hát én is ugyanezt gondolom erről a témáról.
Hajlamos vagyok arra, hogy kiabáljak emberekkel, amikor valami nem úgy történik, ahogy én szeretném.
Lehet, hogy megemelem a hangom, hogyha valamit... Ez egy kicsit ellent megy azzal, amit az előbb mondtál, hogy ha hangosabban mondod, de hogy nem üvöltve, csak hogy így, hogyha nyomatékosítani szeretném, hogy ez nekem fontos, és hogyha a szép szóba, ez a szép szóból, hogyha nem ért, hogyha így szépen megfogalmazom, hogy ez nekem azért fontos, mert akkor lehet, hogy hajlamos vagyok megemelni a hangom, de hogy leüvölteni, szerintem még nem üvöltöztem senkivel. És nem tervezek, úgy őszintén.
Hát, szerintem ez nálam változó. Én sokszor érzem úgy, hogy most nagyon kiabálni szeretnék, de mégis megpróbálok nem kiabálni. És az eseteknek mondjuk úgy a 95%-ában összejön, viszont valamikor nem. És ezt nekem nem mondják, hogy senki se kiabált már valaha a párjával otthon, mert századszorra ott hagyta a, nem tudom, szennyes ruháját a földön, vagy bármi ilyesmi. Szóval, hogy szerintem ennek is van azért helye, de nyilván most a munkahelyemen nem fogok kiabálni a nővérekkel, vagy bármi ilyesmi, mert nem. Szóval az viszont nem akarok álszentnek tűnni, hogy azt mondom, hogy sose kiabálok, mert most tényleg vannak, amikor már 150 egyszerre megkérted a párodat valamire, és még mindig nem vitte ki a szemetet, mondjuk nálunk inkább a kutya kiabál, tehát. És elérkeztünk az utolsó kérdésre. A legtöbb ember körülöttem asszertívebbnek tűnik, mint én.
Igen, és meg nem is. Vagy nem tudom, igen, helyzetfüggő, meg emberfüggő. Mint ahogy az előző 20 kérdés is az volt. Attól függ, milyen közegben vagyok, attól függ, hogy milyen témáról van szó. Van, ahol én egy kicsit passzívabb vagyok, van, ahol teljesen asszertív.
Úgyhogy egy ilyen igenis, meg nem is.
Hát szerintem én is vala. Vagy hát amúgy ezt tudod, hogy jó? Hogy hány pontot értünk el, mert én kezdve
na, 78-at
értem el.
Mennyit?
78-at. Szóval szerintem jobb vagyok, mint az átlag, de azért még mindig nem csúcs szuper.
Én 62-t.
Mi?
Igen. A terápia, biztos a terápia.
De szerint, szóval nem tudom nálam ez az egész asszertivitás, ezt már mondtam korábban, és szerintem tökre azon múlik, hogy persze benned lenne az, hogy kiabált, hogy megmond a másiknak, hogy tök hülye vagy, meg hogy gondolhatod ezt, de te mégis úgy döntesz, hogy nem így fogsz kommunikálni, és szerintem inkább ez a döntéseken múlik. Múlt héten is volt egy pont a kórházban, amikor azt hittem, hogy felrobbanok, hogy nem működik az a hülye nyomtató, De mégis úgy döntöttem, hogy szerencsétlen asszisztensem ugyanúgy szenved attól, hogy nem működik a nyomtató, és nem tehet róla, hogy még nem ért ide az IT-s ember, és attól se lesz nekem jobb, és nem lesz hamarabb kész a nyomtató, ha még ötször felhívom az IT-t, és gonosz vagyok velük, hanem inkább nyugodtan kézzel felírtam a recepteket, és megvártam, amikor jött az IT, és amikor megjöttek, megköszöntem nekik, hogy megcsinálták a nyomtatót.
Ez nagyon jó. Ne, jó vagy. Ezért van több pontot, mint nekem. Jó, mondjuk ezt a helyzetet szerintem én is ugyanígy ezt csináltam volna. Én talán azzal tudom validálni azt, hogy nekem miért lett kevesebb pontom, vagy miért annyi pontom van amennyi, mert hogy nem is az, hogy úgy szólnék oda a másikhoz, ahogy, hanem szerintem a passzivitás részét, hogy gyakrabban helyezek másokat magam elé, és akkor jó, inkább ráhagyom, hogyha ez egy neki jó, és akkor nem hangosítom ki annyira azt, hogy én mit szeretnék. Szerintem fejlődtem benne, főleg így a párkapcsolatomban azért most már sokkal jobban, kvázi rutinosabban jön, vagy így inkább automatikusabban jön az, hogy akkor így elmondom, hogy nem, ez nekem így nem tetszik, vagy én ezt így szeretném, bármi ilyesmi, de hogy vannak azért olyan helyzetek, amikor még mindig inkább így egy kicsit ilyen passzívabb vagyok, de hogy lehet fejleszteni. Valamilyen utolsó végszó esetleg a hallgatóknak a részedről egy utolsó bölcsesség, hogy hogyan érdemes, vagy hogy...
Hát szerintem gyakorolni kell.
Aha.
Jóval, meg szerintem az egész fejlődésnél, de mondom, nem vagyok szakértő, és nem értek hozzá, De az, hogyha már mondjuk egy szituáció után eszedbe jut, hogy hú, ezt csinálhattam volna jobban, az már az első lépése a fejlődésnek. Aztán, amikor legközelebb ott vagy a szituációban, és úgy döntesz, hogy másképp viselkedsz, vagy mondjuk egy mondattal kevesebbet mondasz oda, már az is sokkal jobb. Vagy a passzív résznél, hogy akkor már egy mondattal többet mondtam. Szóval ez nem az lesz, hogy másnap fölkezd, és hú, én mától asszertíven kommunikálok, hanem tényleg ezt gyakorolni kell, és tök oké, hogyha nem tudsz 100%-ban mindig asszertív lenni, mert emberek vagyunk, és hibázunk, szóval
igen.
Nem kell lehetetlent elvárni magunktól.
Ez szerintem egy gyönyörű végszó volt. Így zárszónak el tudnád mondani a hallgatóknak, hogy milyen felületeken érhetnek el akár téged, akár a podcastedet, hogyha kíváncsiak rád.
Alapvetően én egészségkommunikációval foglalkozom a podcasten, TikTokon és Instagramon is. Instagramon általában edukatívabb tartalommal szoktam jönni, posztok formájában, TikTokon pedig rövid kis vicces videókkal. Most például nagyon sokat beszélünk ott a vércsoportokról, szóval ha ez érdekel titeket, akkor látogassatok el a TikTok csatornára, illetve az összes podcast megosztom, megtaláltok minket. Általában 2 hetente jövünk újabb tartalmakkal, Kedves Testem Podcast néven találtok meg minket.
Nagyon szépen köszönöm, hogy megint eljöttél.
Hát köszönöm a meghívást, nagyon jól éreztem magam.
Hogyha ezzel kapcsolatban szeretnétek elmondani a véleményeteket, illetve hogyha bármilyen segítségre lenne szükségetek, akkor írjatok nekem az abrightplacepodcast@gmail.com e-mail címre. Valamint megtalálhattok Instagramon, Facebookon és YouTube-on is a Bright Place Podcast névem. Ha tetszett a mai epizód, akkor hálás lennék, ha értékelnétek, illetve megosztanátok egy olyan személlyel, akit érdekelhet, vagy hasznára válhat ez a téma. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!